otthonnak az is előnye, hogy igyekeznek azt a számarányt javítani, hogy egy ellátottra jussék egy-egy szakember is. Ezt nyilván nem mindenki tudja megvalósítani, mert ugye a működtetés az egy óriási költség, és itt ugye a bérekről beszélünk nagy részt a fűtés után most. De hogy igyekeznek minél több ápolót biztosítani. Tehát hogy az, hogy mindig legyen velük foglalkozva, az egy nagyon fontos, és akkor ezt nyilván a szakápoló tudja biztosítani. Még más egyéb intézményekben ugye nem így működik az arány, hanem sokkal gyengébb, ezért is kénytelenek nyilván gyógyszeres nyugtatáshoz folyamodni, de ez nem megoldás. És akkor ezekben az otthonokban, ezekben a civil fenntartású lakóotthonokban pedig, ahogy szoktuk mondani, emberhez méltó életet élnek. Ezen közben a szülők is tudnak picit magukkal is foglalkozni végre, a 16. életévet betöltött kor után, a fiatal, ha 16 éves, akkor tud ide beköltözni, mert ezek a fiatalok 24 órás felügyeletet igényelnek, és hogyha ők otthon maradnának, mert sok szülő ragaszkodik ahhoz, hogy én tudom legjobban ellátni, és ez biztos így is van, de közben meg az önfeláldozás oly mértékben beindul, hogy magára nem gondol, és észre sem veszi kiég. Úgyhogy ezek a lakóotthonok mindezt a feladatot átveszik, és segítik az ellátotton túl a családokat is.
Az autizmus Magyarországon közel 150 ezer embert érint. Mégsem üzemeltet az állam kifejezetten a számukra fenntartott lakóotthonokat. A civil fenntartású lakóotthonokat, mint amilyeneket az autisztikát is támogat, általában érintett szülők hozták létre, pont emiatt. Ezekben, amennyire az anyagiak lehetővé teszik, minden úgy van kialakítva, hogy az az autista fiatalok és felnőttek számára a lehető legjobb legyen. Ahogy Kovács Henriette mondja, itt emberhez méltó életet élhetnek az érintettek. Még akkor is, ha ezeknek a civil lakóotthonoknak a helyzete egyre nehezebb, hiszen a szakemberek szerint egyre szűkösebbek a pályázati lehetőségeik, és az állami normatíva összeget több mint 10 éve nem változott, miközben a költségeik folyamatosan nőnek. A legtöbb lakóotthon hónapról hónapra küzd a túlélésért. Számukra próbál egyfajta védőernyőt nyújtani az Autisztikárt Alapítvány, ami 2006 óta támogatja az autista lakóotthonokat, és szervez ezekben művészeti programot terápiaként, és azért is, mert az itt elkészült alkotásokból olyan termékeket készítenek, amelyeknek a megvétele után befolyt összegből tovább tudják támogatni a lakóotthonok működését. Végül, de nem utolsó sorban, ezeknek a segítségével azt is meg tudják mutatni a kívülállóknak, hogy az autisták is értékes tagjai a társadalomnak. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ez alkalommal Kovács Henriette, az autisztik átvezetője a vendégünk. Magyar-angol tanár voltál, és aztán végül is átpártoltál, úgymond a civil szférában. Hogyan történt ez?
Valóban magyar-angol szakos tanárként végeztem. Ott töltöttem a tanári pad mögött egy 15 évet. Nagyon szerettem egyébként. Csak mikor ugye a harmadik gyerekünk megszületett, akkor így jött egy olyan gondolat, hogy váltanék. Folyamatosan ott volt egyébként a fejemben, hogy nagyon szerettem tanítani. Valójában egyébként színésznő szerettem volna lenni. És úgy éltem meg, hogy oké, ez nem jött össze, de...
De próbáltál is felvételizni?
Sokszor, igen, háromszor legalább, azt hiszem, igen, de hát nem sikerültem. Szerintem nem voltam kellően felkészült. Egyébként ezt majd biztos hallani fogja az anyukám, akkor így elmondom, hogy ő annyira így nem támogatta, hogy színésző. Én sokkal jobban szerettem volna, hogyha tanár leszek. Szumma-szummárom úgy éltem meg, amikor is tanárrá váltam, és tényleg szerettem az lenni, hogy ez olyan, mint a színészet, tehát, hogy így valójában kiállsz egy kis közönség elé, és valójában fel vagy készülve, de mindig kell rögtönözni, meg így elvarázsolni őket, hogy így kövessenek, és szeressenek, és akarjanak bejönni az újabb és újabb előadásra. Úgyhogy jól voltam én ezzel, csak egy idő után azt éreztem, hogy főleg az angol okán, hogy ugye idegen nyelvet oktatni Magyarországon szerintem egy őrült nagy kihívás. Jó, ez már rég volt, mondjuk 25 évvel ezelőtt még tökre nem érezték azt, hogy miért fontos egy idegen nyelvet tudni. Ma már más lehet, de szerintem még ma is kihívás. Tehát, hogy ebben nagyon-nagyon hátul járunk az idegen nyelv oktatásban, vagy legalábbis a fejben, hogy miért is kéne idegen nyelvet tanulni. És akkor szimpla megszetett Fülöp, és akkor úgy éreztem, hogy otthon vagyok vele gyesen, gyeden, És akkor így kerültem kapcsolatba egy civil szervezettel, ahol pont azért, mert tanár voltam, bekerültem egy olyan projektbe, ami egy ilyen iskolai integrációs program volt.
Milyen gyerekeknek?
Down Egyesület nevet viselt ez a civil szervezet, ami ma a Rejtett Kincsek Alapítvány. Ebből adódóan Down szindróma volt a fő fókusz, de ugyanakkor a korai fejlesztés is. Folyamatosan arra fundrézeltünk, hogy legyenek eszközök, a későbbiekben pedig egy intézmény arra, ahol korai fejlesztés folyik, és ez nagyon zseniálisan ki volt találva, hogy egy olyan integrált közegbe, játszóházban valósítottuk meg a korai fejlesztést, ahol többségi gyerekek is járhattak, és akkor ennek az volt a lényege, hogy ők találkozzanak mi hamarabb. Persze ezt megelőzte a mindenkinek becsengettek iskolai integrációs program, ahol pont ez volt a lényeg, hogy a többségi iskolákba vittünk eseni gyerekeket speciális iskolákból, minden héten, minden alkalommal, ugyanazon a napon, ugyanabba az órába vittük ugyanazt a gyerkőcöt, és akkor nekik volt egy, mit tudom én, 2-3-4-5-6 hetük, nem tudom már pontosan, amikor is felkészültek egy közös produkcióval, és akkor ezt a produkciót előadták. Volt, hogy a Nemzeti Színházban, volt, hogy a Vix Színházban, tehát az a lényeg, hogy ez akkor ugye Budapest is környékére koncentrálódott még. Volt 15-20 osztály, aki előadott valami programot, aminek a középpontjában van egy, vagy egy Down-os fiatalka állt, vagy egyéb értelmi fogyatékos, vagy testi hiányosságokkal, végtel hiányjal született manók, és az egy csodálatos dolog volt, hogy ők ezt befogadták, és akkor nyilván ennek is, mint minden civil szervezet programjának van valami edukatív tartalma, ennek meg az volt a lényege, hogy a gyerek vigye haza kockafejű szülőknek azt az üzenetet, hogy egyébként egy esenis, egy Down-os, egy fogyatékos osztálytársal együtt lenni az nem rossz, mert ők ugyan hihetetlenül elfogadók. Sok más célja is volt, nyilván az oktatást is egy kicsit megpiszkálni, hogy legyünk már nyitottabbak erre, hogy akkor még csak a gyermekek háza foglalkozott ezzel az integrációval, hogy ne csak ők legyenek, hanem egyre több többségi iskola vegye fel a működési szabályzatában azt, hogy esenis gyereket is el tudnak látni. És akkor ez utána több városban is megszületett ez a program. Így volt Miskolcon, volt Nyíregyházán. Aztán persze elfáradtunk, és ez a program abban maradt, mert már nem létezik. De nem szabad, hogy is mondjam én, szomorúan visszatekinteni, hanem azt kell látni, hogy akkor viszont nagyon sok embernek segítettünk, nagyon sok embernek az arcára csaltunk mosolyt, nagyon sok szülőnek, hiszen itt a szülők, az érintett szülők nagyon fontosak, hogy ne érezzék magukat egyedül, ezek ilyen jó fórumok voltak arra, hogy találkozzanak, ventiláljanak, ők is nevessenek egy kicsit. Aztán utána megjött az autisztikárt, ahol most jelenleg vagyok.
Két kérdés jutott most eszembe annak kapcsán, amiket mondtál. Az egyik az az, hogy ami tényleg nagyon mellbevágó, de hát mindenkitől ezt hallja az ember, meg ezt látja, hogy tulajdonképpen a gyerekeknek kell átadni, a szülőknek azt, hogy el kell fogadni az esenés, vagy akármilyen más gyermekeket. Mennyire vagyunk elfogadóbbak most már, mondjuk, mint 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt?
Mindenképpen van fejlődés, tehát ez szerintem pozitív. Van ez a bizonyos CSR ugye a cégek életében, ami szintén ezt így elősegíti. Vannak az önkéntes programok, megint csak a cégek életében, de ugyanakkor a magánemberek életében is ez úgy ott van. Aztán a cégeknél az ott dolgozók hozhatnak olyan gondolatot maguk számára, vagy döntést, inkább így fogalmaznék, hogy na, láttam a cégen belül, akkor én magam is tovább viszem ezt a gondolatot, és leszek valahol önkéntes, adom a tudásomat, vagy adok valamiféle anyagi támogatást. Tehát jobb a helyzet, de ugye mindig azt mondom, hogy ne legyünk negatívak, tehát nem szeretek pessimista lenni, és pessimista gondolatot behozni sem, de most mégis azt kell mondom, hogy egyébként dühös vagyok, mert baromira nem olyan léptékben fejlődik ez, mint ahogy kéne. Valójában ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, hogy nem mondom azt, hogy mindenkinek legyen egy társadalmi ügye, mert ugye naív nem vagyok, de mondjuk nem tudom, minden 50. embernek legyen már, mert ennélkül tényleg nem lehet létezni. Tehát, hogy van egy ilyen mantrám, hogyha a saját magunk problémájával foglalkozunk, akkor ez nem fog változni, de mihelyest megtalálsz valakit, vagy valamilyen ügyet, amely mellett kiállsz, akkor már is van egy plusz feladatod az életben, és a feladatokat megszeretjük. És hogyha most éppen a jótékonyságról, az adományozásról beszélünk, az meg még egy csomó-csomó dolgot ad is nekünk. Tehát, hogy ezért vagyok így dühös, hogy ébredjünk már fel, tehát, hogy így oda mennék nagyon sok emberhez, és csak így finoman megráznám, hogy nem kell sokat tenned. Tehát tényleg annyi civil vállalás van, civil szervezet, és tényleg most már arra törekszünk a legnagyobb mértékben, hogy tényleg transzparensek legyünk, hiszen csomó támadás érte a civil szervezeteket, volt is ilyen, de megint ne legyünk pesszimisták, ne nézzünk bele a múltba, ne piszkáljuk azt. Meg lehet őket találni. Tehát ennek is valahol ott kéne lenni a feladataink sorában, hogy legyen egy társadalmi vállalásod, ami mellett kiállsz. És ez lehet, hogy sokunknak van gyereke, akkor legyen az iskolának, a kertjének a rendezése, vagy a tanároknak, nem tudom, valami szabadidős program megszervezése. Tehát, hogy ugye most mi így az autisztikánál az elmúlt évben is, meg ebben az évben is ezt hangosan kommunikáljuk, hogy mindenkinek legyen egy társadalmi ügye.
Értem a dühödet, ugye ott van az, hogy 2 millióan élnek a létminimum alatt most így Magyarországon, van. Tehát, hogy lassan most már többen lesznek azok, akik rászorulnak, és akiken segíteni kell, mint akik segíteni tudnak.
Őket is. Akkor segítsük őket. Tehát akkor legyen az az ügy, hogy a szomszédomban lévő néninek, bácsinak segítek. Tehát tény, hogy ma Magyarországon élni nehéz. Azért, mert sokan élnek ugye a létminimum alatt, azért, mert sokan szeretnének tenni, és folyamatosan falakba ütköznek. Értem a felvetésed, és nagyon szomorú, és ezt látom ennél a 11 otthonnál is, amit támogat az autisztikárt alapítvány, hogy mennyire nehéz nekik az, hogy ilyen iszonyatosan magas áron kell földgázt vásárolni, hogy legyen fűtés azokban az otthonokban, ahol 300 önálló életvitelre nem képes autista fiatal él, és kell, hogy éljen. És nem csak ebben az évben, 2023-ban, hanem 2032-ben is, hiszen őnek ez a jövőre egy ilyen biztonságos létforma, a szülőknek egy komoly segítség, hogy ők látják, hogy mi lesz az ő gyermekükkel, akkor, ha ők már nem fognak élni. És ugye mi most költözünk, az autisztikárt költözik egy irodába, és az elmúlt 2 hetem azzal telt, hogy azt próbáltam elérni, hogy mint civil szervezet kedvezményesebb áron fizethessük a gázt és a villanyáramot, mert ugye civil szervezet vagyunk, és szeretnénk nem erre költeni a támogatást, hanem erre a 11 otthonra, és erre nincsen Noémi semmilyen szabály most, tehát hogy nincsen törvény, vagy vicc van, arra van törvény, hogy nem veheted igénybe kedvező áron, ami nagyon nehéz.
Ugye Miskolc kapcsán mi már beszélgettünk, amikor ott voltunk, akkor pont azt mondta Dani az ottani alapítványtól, hogy elvileg ugye a szociális ingatlanok rezsiköltségére igényelhetnének támogatást, viszont a havonta kell beadni, igen, és havonta bírálják el, és nem ugyanúgy.
Pontosan így van. Tehát ez egy állandó ilyen kitettség, ami már így az őrülettel határos, hogy folyamatosan erre kell figyelned. Alá tudom támasztani most, hogy ugye mondtam, hogy mi is járjuk ezt az utat. De ugye őnekik ez más, mert hogy ott vannak közvetlenül az ellátottak, és úgy működtetnek egy intézményt. Ez a tér, ahova mi költözünk, és majd nagyon sok embert szeretnénk invitálni, ez nem ilyen, ez egy olyan tér lesz, ahol lesznek időszakos és állandó kiállítások, ahol meg tudjuk mutatni ugye azokat az alkotásokat, amit ezek a nagyon értékes autista fiatalok hoznak létre ebben a 11 otthonban, ugye itt működnek ezek a szabad rajz programok, és akkor ezeket a szépségeket szeretnénk megmutatni, ennek kapcsán szeretnénk beszélgetéseket szervezni, akár szülőknek, akár szakembereknek, a cégek számára különböző csapatépítő programokat létrehozni, ahol tulajdonképpen a falakról az autisztikárt produktumok mosolyognak vissza ránk, vagy nyűgöznek le minket. Úgyhogy nyilván itt más az árazás, és ezt értem is. De ugyanakkor mégiscsak egy civil szervezet áll az egész mögött, és a célja az, hogy az adott kerületbe minél több emberhez eljusson az autizmus ügye. És akkor lépjünk ki abból a kerületből, invitáljunk máshonnan is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy minél többen halljunk az autizmusról, és legyünk elfogadóbbak, és a vége az legyen, hogy legyen társadalmi ügye. És hogyha ez az autisztikárt, akkor nagyon fogunk neki örülni, de hogyha bármi más, akkor pedig annak. Tehát, hogy kell, hogy az emberek kiálljanak valamilyen ügy mellett, még akkor is, hogyha ilyen sok nehézség vesz minket körül.
Térjünk rá most már tényleg az autisztikátra. Ugye annak idején, hogy az volt a cél, hogy létrehozni fiatal felnőtt vagy felnőtt autizmussal élők számára lakó otthon, de aztán azt tapasztaltátok, hogy a meglévő otthonok, amelyek civil alapítások voltak, ők, igen, is nehézséggel küzdenek, úgyhogy végül is azt választottátok, hogy őket támogatjátok.
Így van, igen. 2006-ban az alapító ezzel a céllal hozta létre az alapítványt, hogy hogy Budapesten legyen egy lakóotthon. Ugye ez egy nagyon komoly projekt, egy ilyet létrehoz.
Azt el tudnád mesélni, hogy miben különbözik mondjuk egy ilyen lakóotthon a gyermekotthonoktól, azon kívül, hogy felnőttek, sok esetben felnőttek élnek itt.
Ugye ezeknek a lakóotthonoknak a lényege, ami tulajdonképpen így, ugye itt jött a koncepcióváltás, hogy ne hozzunk létre újat, mert ahogy mondtam, volt is nagyon bonyolult, nagyon összetett feladat ezt egyrészt létrehozni, aztán megműködtetni, az különösen nagy kihívás, hanem ha már van egy ilyen indítatás bennünk, mint autisztikárt alapítványban, hogy lakóotthonban gondolkodjunk, akkor nézzük meg a meglévőket Magyarországon, hogy tudnánk segíteni. És miért fontos ezeknek a lakóotthonoknak a léte és a segítése? Az pedig azért, mert ez egy nagyon komoly párbeszéd az érintett család és a lakóotthon között. Ugyanis a szülő rábízza az ő legféltettebb kincsét, ami még féltettebb, mint mondjuk a tied vagy az enyém, akik ugye neurotipikusak, mert nem mondjuk, hogy egészségesek, mert az autista is egészséges. Mert a tied vagy az enyém azt tudod, hogy elindul otthonról, akkor bejut a suliba, elmegy edzésre, és a többi is. Az övék nem tudja ezt megtenni, de mégis, mit tudom én, mozgásképes, gondolkodásképes, csak nem tudja kifejezni magát, mert ugye egyéb értelmi fogyatékosság is fennáll az ő esetükben. Az autizmus egy széles spektrum, de mi azokról beszélünk, ahol egyéb értelmi fogyatékosság is van az autizmus mellett. Ő ezt a féltett kincset rábízza erre a lakóotthonra, és teszi ezt azért, mert fél attól, hogy előbb fog eltávozni az élők sorából, mi lesz akkor Lakatos Renátával, vagy Kalocsai Nórival, mégsem bízhatom a testvérére, egyéb rokonokra, hanem akkor ő itt ebben a lakóotthonban él. Ezeknek a civil fenntartású lakóotthonoknak, ahogy te is nagyon jól fogalmaztad, az az óriási előnye, hogy itt nem csak az van, hogy ők ebben a lakóotthonban élnek, és vannak, mint sok más intézményben, sok-sok gyógyszerrel leszedálva, hanem fejlesztő terápiát is kapnak. Tehát az mindig nagyon fontos, hogy a meglévő képességeiket megőrizzük, fejlesszük, hiszen ő ezáltal tud boldog lenni, hogy ő azt a munkafolyamatot, azt a tevékenységet még mindig el tudja végezni. Legyen az bármi. Tehát most nem csak a rajzolásról beszélek, hanem ki tud menni a kertbe, mert ő ott szeret lenni, vagy lehet, hogy tökéletesen kitakarít bárhol, mert ő neki az a nünükéje. Tehát most az a lényeg, hogy ami van, amiben jó, az megmaradjon. És akkor természetesen őt is folyamatosan lehet más tevékenységek által is fejleszteni, stimulálni, az idegrendszert stimulálni, hogy az semmiképpen ne hanyagolódjék el, és ne induljanak meg olyan tevékenységek, amelyek magukra nézve, vagy netán a lakótársaikra nézve, az ápolókra nézve, a szakemberekre nézve, és mondjuk veszélyes. Van ilyen, annak ellenére, hozzáteszem ezekben a Miskolcon is, ahol jártatok, nem tudom, hogy Daniel felvezetette a felső szintre, ott sajnos olyan lakók vannak, akik nem tudnak egy rajzfoglalkozáson részt venni, vagy egy ilyen fejlesztő programban, hanem figyelnek rájuk, hogy biztonságban legyenek. Tehát az is egy előny. Mert még ennek a lakóotthonnak az is előnye, hogy igyekeznek azt a számaránt javítani, hogy egy ellátottra jussék egy-egy szakember is. Ezt nyilván nem mindenki tudja megvalósítani, mert ugye a működtetés az egy óriási költség, és itt ugye a bérekről beszélünk nagyrészt, a fűtés után most. De hogy igyekeznek minél több ápolót biztosítani, tehát hogy az, hogy mindig legyen velük foglalkozva, az egy nagyon fontos, és akkor ezt nyilván a szakápoló tudja biztosítani. Még más egyéb intézményekben ugye nem így működik az arány, hanem sokkal gyengébb, ezért is kénytelenek nyilván gyógyszeres nyugtatáshoz folyamodni, de ez nem megoldás. És akkor ezekben az otthonokban, ezekben a civil fenntartású lakóotthonokban pedig, ahogy szoktuk mondani, emberhez méltó életet élnek. Ezen közben a szülők is tudnak picit magukkal is foglalkozni végre, a 16. életévet betöltött kor után, a fiatal, ha 16 éves, akkor tud ide beköltözni, mert ezek a fiatalok 24 órás felügyeletet igényelnek, és hogyha ők otthon maradnának, mert sok szülő ragaszkodik ahhoz, hogy én tudom legjobban ellátni, és ez biztos így is van, de közben meg az önfeláldozás oly mértékben beindul, hogy magára nem gondol, és észre sem veszi kiég. Úgyhogy ezek a lakóotthonok mindezt a feladatot átveszik, és segítik az ellátotton túl a családokat is.
És akkor az autisztikát meg úgy jön a képbe, hogy egyrészt támogatjátok ezeket a lakóotthonokat, másrészt, amit te is mondtál, hogy próbáljátok az emberek szemét felnyitni, hogy egy társadalmi ügyét mondjuk az autizmussal élőkért kiálljanak, vagy mellé álljanak méghozzá olyan termékekkel, olyan alkotásokkal, amiket adott esetben mondjuk egy nem beszélő, autizmussal élőtől származik.
Igen, pontosan. Ez a lényege a mi gondolkodásunknak, hogy ezek olyan magas minőségű termékek legyenek, hogy az tényleg hosszú éveken keresztül szolgáljon ki téged. Többször jusson eszedbe az, hogy milyen jó fej vagy, mert azt a noteszt vetted meg, és mondjuk nem ezer másik papírírószer kínálatából, vagy vettél egy selyemsálat, ami tudsz utána párbeszédet indítani, hogy de jó pofa, ez mi ez, és akkor el tudod mondani, hogy az autisztikárt egyik sejem terméke, vagy szóval ezek mind ilyen eszközök a párbeszédre.
És magukban a lakóotthonokban élők, akiktől származnak ezek a rajzok, ezek az alkotások, ők mennyire büszkék rá, mennyire tudatosak, tehát hogy mennyire jut el hozzájuk, hogy végül is mit hoztak létre. Mikor Miskolcon ott voltunk, hogyha jól emlékszem, Renninek hívják a lányt, mondták, hogy szoktatok szabad rajzot tartani, és hogy ő például éppen akkor is ott rajzolt, én már nem is tudom, talán a harmadik rajzát csinálta, és folyamatosan tette föl, és nekünk ott magyarázta, hogy ez nem tudom kicsoda, lefotóztuk, és rettentően büszke volt.
Ő, akire gondol, szerintem ő a Kalocsai Nóri, hogy a Miskolci Autista Alapítványnál voltatok is, ott van Nóri, mert egyébként Reni azért jó név, mert ő vele indult el ez az egész rajzfoglalkozás, tehát ő volt az első alany, aki elé annó tarhajni papírt tett, és akkor így indult el egy kortárs művész és egy fiatal autista hölgy között a párbeszéd, mert Reni nem beszél, és akkor megtöltötte azt a lapot izgalmas vonalakkal, színekkel, és akkor nyilván látott hajni ebben fantáziát, és így indult el a gondolkodás, hogy ezeket a fiatalokat így kvázi rajzoltassuk. Sok esetben ugye ez attól függ, hogy valóban az a fiatal az autizmusa mellett milyen értelmi fogyatékossággal él. Nóri egy viszonylag jól funkcionáló fiatal, és nagyon vicces is, és közvetlenül vele könnyű kapcsolatot teremteni. Ő neki, ha megmutatod a rajzát, amely fölkerült valami termékre, akkor látod, hogy ezt így érti. Mert kapott pólót is, amin az ő rajza volt. Ő tényleg olyan, hogy akikkel találkozik, azokat lerajzolja. Ő magáról is készít képet, a szerelméről is készített sokat. De sokak esetében nincs feltétlen ilyen kapcsolódás a saját rajzukkal. De akkor ott van egy büszke nagynéni, vagy egy anyuka, aki különböző blogot működtet, és akkor azon keresztül szokta így bemutatni, hogy mennyire büszke, hogy a fiának a rajza megjelenik az autisztikárt noteszein. Tehát akkor valahogy így valaki a környezetéből így visszacsatol, és akkor megölelgeti, megsimogatja, és elmagyarázza neki, amire lehet, hogy ott éppen akkor reagál, de nem biztos, hogy emlékszik-e erre, és tényleg van kapcsolódása. Nagyon nehéz, azért nehéz, mert nem is beszélnek sokan, és akkor innentől kezdve nem tudja elmondani feltétlenül azt, hogy most ezt ő így tényleg megértette, mi a gondolata, van-e gondolata. Az biztos, hogy ezek a foglalkozások, rajzfoglalkozások, és nem csak a rajzfoglalkozás, mert ezzel egyébként sokszor úgy érezzük, hogy egy plusz terhet adunk a lakóotthonoknak, hogy ezeket a foglalkozásokat így fenntartsák, mert akkor ő nekik kell pedagógust szervezni, meg folyamatosan figyelni, hogy a rajzeszközök meglegyenek, stb. Mikor van annyi feladatuk, mint a csuda. De mégis látszik, hogy ők is szeretik, meg a fiatalok is, de az a lényeg tehát, hogy egy olyan tevékenységben vegyenek részt, és hogyha ez nem a rajzfoglalkozás, akkor bármi más, ami az ő energiájukat leköti, éppen abban a pillanatban örömet szerez nekik, lehet, hogy van a végén egy produktum, amit kiraknak a falra, és akkor arra büszkék, bekerül a szobájába. De az a lényeg, hogy érezzék, hogy ők is értékesek. És akkor ezzel a rajzfoglalkozással hát meg egy picit jobban tudunk mi így kommunikálni az autizmusról, meg arról, ahonnan el is indultunk, hogy ők is tudnak értéket teremteni. Az is egy nagy csoda lenne, hogyha ők például ezért ezt lehetne így intézményesíteni, és azért, hogy ők alkotnak, ugyanúgy, mint más kortárs művész, meg lennének fizetve. És akkor ők is éreznék, hogy a társadalomnak ők fontos részei.
Milyen helyzetben van most ez a 11 lakó otthon? Ugye nemrégiben volt egy gyűjtésetek közösen, együtt az Autistákért Alapítványa. Hogy sikerült ez, illetve mennyire tud ez végleges megoldás lenni, vagy ilyen hosszú távú megoldás?
Nincsenek könnyű helyzetben, tehát soha nem lesznek könnyű helyzetben, mert nincs az a pillanat egy lakóotthonban dolgozó számára, hogy hátradőljön. Azok számára sem, akik ott dolgoznak és szakmai feladatot látnak el, úgy értem, hogy gyógypedagógiai feladatot látnak el, és azok számára sem, akik ennek az intézménynek a fenntartásával foglalkoznak, mert állandóan azon kell gondolkodniuk, hogy hova pályázzanak, milyen forrásteremtő kampányokat indítsanak, milyen, nem tudom, jótékonysági futást szervezzenek, és mini aukciót, és nem tudom.
Mert hogy nyilván nem tudnak önfenntartók
lenni. Nem tudnak, így van. Tehát, hogy van egy minimális állami normatíva, amit ők kapnak, hogyha a működést nézzük egy picit, amit minden egyes fiatal után kapnak a bérekhez is némi támogatást. A szülők is hozzájárulnak anyagilag ezeknek a fiataloknak az ott lakhatásához. És akkor ennyi. És akkor ebből kéne kitermelni a béreket, ami nagyon fontos, hiszen egy ideig tudsz önkénteskedni, de egy idő után ez kihúny ez a láng, mert ugyanúgy be kell menned a boltba, megvenned a tejet, kenyeret, és hogyha tök jó, hogy ma olyan sokat segítettem, de ha nincsen anyagi kompenzáció, akkor nem tudom ezt ugye nyilván megvásárolni. És akkor ugye ki kell fizetni a rezsit. És akkor nem beszélünk arról, hogy közben minden tönkre megy. Hiszen ők sokkal hát olyan gyorsabban élik az életet ezek a fiatalok, főleg, hogyha az energiák másként állnak össze, és van valamiféle hevesség, akkor ezek a bútorok törnek, ezek a szőnyegek jobban kopnak, tehát ezeket be kell szerezni. És ugye ezt ők nem tudják megvásárolni, mert akkor most akkor visszajutunk a KH-hoz, akkor nem tudnak bért fizetni, vagy nem tudják kifizetni a villanyszámlát. De ügyesek, tehát hogy ezek előtt, az emberek előtt tényleg én megemelem a kalapom, mert a lehetetlenből is kihozzák a lehetséges, tehát hogy tényleg időt, energiát nem kímélve mennek, gyűjtenek, pályáznak.
Általában különben érintett szülők hozták létre.
Igen, sok esetben igen, de van kivétel ez alól, de akkor mondjuk a testvére az érintett, tehát azt kell lásd, hogy egy ilyen szülő, aki érintetté válik, valamilyen területén dolgozik az életnek, de utána hihetetlen jó marketingesnek kell lennie, sales-esnek kell lennie, jól kell tudni a pályázatot írni, jól kell tudni a tárgyalni, akár közfelé, akár más, nem tudom, civil szerv. Tehát, hogy olyan képességekkel kell rendelkezni, amilyen elképesztően kivételes, és nyilván nem is rendelkezik ezekkel sok esetben, megtanulja valamilyen szinten, vagy megpróbál oda venni maga mellé egy sales-est, marketingest, és a többi. De nyilván akkor ő neki egy jobb bért kell adni, mert jót kell találnod, jó szakembert kell találnod, különben akkor nem viszed semmire. Azért lehet, hogy a piaci árnál kedvezményesebb bér igénye lesz, de magasabb bér igénye lesz. Szóval ez egy ilyen állandó kihívásokkal teli. De az a jó, hogy olyan csodálatos támogatókat tudunk így megszólítani, mi így autisztikárt, aki úgy szoktam ezt szemléltetni, hogy vagyunk egy ilyen védőháló e fölött, a 11 otthon fölött, vagy egy ilyen hatalmas esernyő, nem tudom, hogy ők ne ázzanak és ne fázzanak annyira. Hogy, szóval, hogy így tényleg sok embert meg tudunk érinteni, és most így nem tudom, hogy igen, amit említettél, a decemberi gyűjtés, ugye az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal, az is így eredményes lett, hiszen akkor annak eredményeképpen 11 millió forintot tudtunk támogatásként utalni januárban, amit nem szoktunk, mert ugye az autisztikárt életében az ugye úgy az a kvázi megszokott modell, hogy a legnagyobb bevételi forrásunk egy októberi jótékonysági aukció, ahova már így a jövő héttől már gyűjtjük be az együttműködő partnereket, akikkel egy csodálatos aukciót tudunk létrehozni, mely aukciónak a tematikája ezeknek az eredeti autista fiatalok által készült alkotásoknak a sora. Aztán nagyon kedves és jó nevű galériák működnek velünk együtt, akik behívnak kortárs művészeket, és az ő munkáikat ajánlják fel. Ezek nem 100%-ban felajánlások, hanem mondjuk a galéria mondja az ő részéről, de mi ízlésesen osztozunk a kortárs művész és az alapítvány között a leütési ár után, és akkor utána jönnek az izgalmas dizájn tárgyak, amikor különböző dizájnereket keresünk meg, és azt kérjük, hogy kedves táskagyárt, hogy megtennéd-e kérlek, hogy a te táskádra valahogy ráálmodsz egy autisztikárt grafikát, és akkor abból egy lesz az univerzumban, és az kerül kalapács alá. A legnagyobb bevételünk ebből származik. Ugye a tavalyi esztendőben a Zeneházában szerveztük ezt meg, és akkor 70 millió forintot gyűjtöttünk, ami tényleg egy rekord. Tehát így nagyon büszke vagyok erre a csapatra, aki itt dolgozik az autisztikárnál, nagyon büszke vagyok arra a sok galeristára, aki mellettünk áll, arra a sok dizájnerre, aki segít minket. Szóval ez egy jó projekt.
Szerinted meddig tudjátok még ezt csinálni? Mert lehet ezt a végtelenségig csinálni?
Ez milyen jó kérdés, tudod, hányszor felteszem magamnak. Én remélem, hogy sokáig. Ami a kihívás, szerintem ez egy ugyanolyan munkahely, mint bármelyik másik. Az a nehéz, hogy megtalált azokat az embereket, akik hosszú távon kitartanak emellett az ügy mellett, és ezt tudom, hogy nem egyszerű. Tényleg az a nehéz, hogy nem biztos, hogy olyan béreket tudsz biztosítani, ami nem is tudom, így hosszú távon nagy segítség. Ezért szerintem az nagyon fontos, hogy állandó és őszinte kommunikáció legyen, ha mondjuk most az autisztikárt képletet nézem, köztük és köztem, aki vezetem most jelenleg ezt az alapítványt. De ennek ellenére tényleg sok a mozgás így az alapítványnál. Nehéz, nagyon, nagyon elkötelezettnek kell lenni. Biztos, hogy kell egy olyan családi háttérrel rendelkezni, aki tud ebben téged támogatni. Egyszerre kell jó ilyen kudarc tűrő képességgel is rendelkezni a nagy elhivatottság mellett, mert azért most egy ilyen beszélgetésben inkább a sikersztorikról beszéljünk, bár azért voltam őszinte, tehát elmondtam, hogy azért vagyok néha szomorú és dühös, meg mit tudom én, de hogy több azért a nemleges válasz. Bízom abban, hogy így ezt a lángot így tudjuk vinni minél tovább. Most szóval sokáig kell ezt. Tehát nem is tudom, tehát ezek a lakótónak, akkor velük mi lesz?
Na pont ezt akartam kérdezni, mert hogy igény megvan a munkátokra, igen. Tehát hogyha jól tudom, Miskolcon is három év, vagy öt éves a várólista, én nem is, jó, nem is emlékszem már. Igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan állnak sorba, úgymond, igen, a férőhelyekért.
Igen, és van egy csomó-csomó kezdeményezés, akik úgy keresnek meg minket, hogy hozzuk össze a már működő lakóotthonok vezetőivel, mert hogy ők is gondolkodnak abban, hogy lakóotthont hozzanak létre. Tehát, hogy ez fontos, hogy ez megmaradjon, és legyen még több. Tehát nyilván 11 van most jelenleg, de hát mit tudom, 111 is kevés lenne.
Nagyon szép és jó, amit csináltok, de nincsen bennetek az, amiért én mondjuk csodálom a legtöbb civil szervezetet meg egyesületet, hogy nagyon lelkesen, mint hogyha az állam helyett csinálná, vagy tenni az állam feladatát.
Ugye ez egy olyan kérdés, ami teljesen jogos, de hogy végülis nem teszi, ugye? Tehát, hogy akkor ne ezzel foglalkozunk, hogy mi nincs, hanem akkor nézzük meg, hogy
ti
hogyan tudjuk ezt csinálni, és akkor őket meggyőzni arról, a döntéshozókat, hogy egyébként valahogy erre is lehetne jobb törvényeket hozni, ami segítené az embereket, és ugye itt valójában tényleg így, amit tudom én, az adófizetőket edukálnád arra, hogy, mert itt van ez az 1%, de hát ezzel sem foglalkozik kellően elegendő ember, hiszen nagyon-nagyon sok pénzben marad az államkasszában, ami tényleg tök egyszerű lenne. Tehát vannak ilyen próbálkozások, de hogy tehát azzal kell foglalkozni, ami van, és ugye ezt látjuk, hogy most így az állam egy csomó helyzetben nem foglalkozik ezzel, akkor mi tudjuk, hogy miért jöttünk létre, mi a feladatunk, mi a célunk, akkor haladjunk a felé, és abban érjünk el minél több sikert, eredményt.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben Kovács Henriettával, az Autisztikárt Alapítvány vezetőjével beszélgetett Jakab Aponyi Noémi.